Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az államfőválasztás első fordulójában egy nagyon erős mainstream ellenes szavazás történt. A két nagy párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt, amint azt a híradóinkból is hallották, már nem ad második fordulós jelöltet. Ilyen még nem volt a rendszerváltás óta. 23% körül teljesített az ismeretlenből felbukkanó Călin Georgescu, Elena Lasconi a második 19,17%-kal, alig 2700 szavazattal előzi meg Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnököt. Azt látjuk, hogy mi történt, és azt is, hogy egy hát nagyon-nagyon eltorzult mátrixba kerültünk, de hogyan keletkezett ez a káprázat? Hogyan kerültünk bele, és hát kiléphetünk-e belőle? Erre próbálnak sokan választ adni november 25-e reggel óta, és ehhez csatlakozunk mi is. Arról beszélgetünk, hogy miért lehet hamis az az erdélyi magyar illúzió, hogy Călin Georgescu rendszerellenessége jót tesz nekünk. Dr. Horváth István a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Szociológiai Intézetének a professzora, a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök a lehetőségnek.
Minek tudható be a közvéleménykutatások elnökválasztási kudarca? Talán kezdjünk ezzel, mert kudarca van a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, de az exit poll is, az exit poll eredmények is kudarcot vallottak, azok a közvéleménykutatások is kudarcot vallottak, amelyek még az első forduló előtti héten is 5-7% körül mérték azt a Călin Georgescut, aki végül 23%-ot szerzett.
Itt az a nehéz kérdés, hogy ezek a közvéleménykutatások most már lassanként mennyire voltak politikailag úgymond a kampány részei, és a kommunikációban valamilyen szinten, hát mondjuk azt, hogy inkább úgy beszéltek, ahogyan megfelelt volt valamilyen típusú jelöltnek. Ez tény, hogy 9%-nál többet egyetlen egy közvéleménykutató se jelzett előre Călin Georgescunak. Valószínűsíthető, hogy többet mértek valóságban, megtörténik ez a közvéleménykutatásoknál, csak úgy gondolták, hogy valami fajta torzítás keveredhetett bele a mérésükbe, hisz valószínűtlennek tűnt első szinten maga az a nagyon gyors növekedés, amit Călin Georgescu esetében volt, amit a közvéleménykutatók azért jeleztek, illetve önmagában hát viszonylag jelentősen bekerült abba az élbolyba, akit hát számon kell tartani, és ez a gyors felemelkedés valószínűtlennek tűnt, és ilyenkor hát bejön a mérőeszköz mellett a kutatónak a szubjektivitása, és azon kell gondolkozni, hogy valamit elszúrtunk típusú gondolkodás. Másrészt maga Călin Georgescu kapcsán úgy tűnik, hogy tényleg a döntéshozatalnak a formái, ezek nagyon gyorsan történtek meg, itt nem arról szólt, hogy elkötelezett szavazói lehettek volna, hisz hogy lehettek volna elkötelezett szavazói, hisz az ismeretlenségből bukkant fel, hanem ebben a nagyon gyors kommunikációs rendszeren belül utolsó pillanatban hangulatilag eldöntött szavazásokról lehetett szó, amit hát gondolom, hogy nagyon nehéz lehetett mérni, legalábbis előzetesen, hisz a dönteni képtelenek, vagy azok, akik az utolsó pillanatig vártak a döntésükkel, ezek talán egy ilyen típusú benyomásszerűen fogalmaztak meg maguknak egy döntést, és már azt már tudjuk, hogy ez a szociális médiának, hát most aztán ki lehet mondani, hogy a nevét nincs, amit csináljunk, a TikToknak betudható, egy nagyon hatásos kampány nyomán történt meg ez a döntés. Tehát nehéz volt mérni, szokatlan volt a gyors felemelkedés, az egyesek torzításnak félhették, és ez, ami az előzetes kutatásokat illeti. Ez egyrészt talán érvényes akkor is, amikor az exit pollokról beszélünk, hisz az exit pollok esetében is valamifajta korrekciós mechanizmusokba gondolkozhattak, illetve tegyük azt is hozzá, hogy önmagában az exit pollok esetében ugyebár lehet, hogy most már a rendszer, ahogy fel van építve, nem föltétlenül jó, hisz azt már tudjuk, hogy a minden exit poll most már lassanként jelentősen elmarad attól, amit végső soron számolnak, amiben el kell gondolkozni arra, hogy az egész exit pollnak a felépítését hogyan tudjuk megoldani. Például nem mindig mondják meg az emberek, hogy kivel szavaznak, esetleg más választ adnak, tehát eléggé tudatosan reagálnak az exit pollok eredményére, és van egy ilyen típusú torzítás magának az alanyoknak a viszonyulásának is betudhatóan, illetve a minta felépítésnek, hisz a minták azért eléggé el vannak tolódva a városi irányában, a községközpontok irányában, és hát létezik egy ilyen típusú torzítás. De mindezek még nem magyarázatok, sem a rejtőzködő szavazó, sem az utolsó pillanatban döntő szavazó, sem a véleményét, a hallgatás spirálja véleményét fel nem vállaló szavazók, sem a minta torzítása, sem azok a fajta korrekciók, amiket az egyének, amiket maguk a súlyozások, amiket elvégeznek a különböző célzatokkal a különböző méréseket végzők, ezek mind még nem tudják megmagyarázni, úgyhogy én gondolom, hogy itt a szakmabeliek, a szűke szakmabeliek, akik ezekkel a mérésekkel foglalkoznak, ők kell majd többet reflektáljanak erről.
A közösségi média győzelméről, a TikTok győzelméről beszélnek nagyon sokan november 25-e reggel óta. Kérdés azonban, hogy győzhet csak az algoritmus, vagy azért kellenek ide más hálózatok is? Én gondolok például az ortodox egyházra, vagy a pünkösdi mozgalomra, hisz Călin Georgescu ehhez tartozik. Tehát elég csak az algoritmus, vagy azért masszívan benne volt itt más is?
Hát így nagyon-nagyon nagy valószínűséggel benne kellett legyen más is. Pontosan amikor már felvetődött az algoritmus kérdés, azért végignéztem a térképen, hogy tulajdonképpen olyan települések, amelyekről tudom, hogy viszonylag elmaradott régióban vannak, viszonylag előregedő településekről beszélünk, és ahol valószínűleg, hogy lehet, hogy használják, egyértelműen használnak valamilyen típusú szociális médiát, de kevésé valószínű, hogy az embereknek ez a mindennapja azzal tartozik a TikTok, főleg, hogyha idősebb személyekről beszélünk, nagyon jól tudjuk, hogy Romániában azért a domináns szociális média az más. Magyarán habár az internet penetráció jelentős Romániában, azért generációsan és regionálisan nagyon differenciált, nem is beszélve a szociális média használatról. Summa-summarum megnéztem, és olyan településeken, amelyekről mondom, tudom, hogy nagyon hátrányos helyzetben vannak, nagyon elegedő falvakról vagy községekről van szó, ott is jelentős volt a sikere Georgescunak, és hát látványos és egyértelmű, hogy itt összekapcsolható az ortodox egyháznak a hálózataival, és hát ez már nem egy különösebben, hogy mondjam, újdonság Romániában, és azt tudjuk, mióta a család megfogalmazása kapcsán indult, hogy a népszavazás egyértelmű, hogy az ortodox egyházon belül, hanem maga a hivatalos egyházi struktúrák is, de jelentős csoportok azok erősen hajlamosak arra, hogy a politikában politikai szerepvállalást ezt felfuttassák, és hát tulajdonképpen ez azért az Aura esetében is megjelent hangsúlyosan, és megjelent ezelőtt 4 évvel, és nagyon valószínűsíthető most is megjelent, hisz mondom, még egyszer hangsúlyozom, a TikTok penetráció, nevezzük így, kicsit furcsán hangzik, az nem jellemző az elmaradott vidékekre és az 50-en felüli személyekre. Úgyhogy valószínűsíthet, hogy ezek a hálózatok is tudtak működni. Ami hát természetesen az egy dolog, hogy a TikToknak az algoritmusa működő, de számomra a kérdés az, hogyha ilyen erős kampányban, mert végső soron ez azért, hogy az egyház benne van, akkor ez azt jelenti, hogy jelentősen meg kell nyilvánuljon az üzenetekben, és óriási térségeket kell lefödjön, hogy ezt nem vette észre senki, és nem jelezte senki, mert hát a TikTok esetében az algoritmus az működik, az nem biztos, hogy olyan könnyen átlátható, hogy mekkora közönséget ér el, de egy ilyen egyházi, szisztematikus kampány egy jelölt irányába azért ez valamilyen szinten a láthatóság szférájába be kellett volna kerüljön, és hát legalábbis a közvélemény kéne erről referáljon, mert pedig én nem olvastam és nem hallottam sem a választások előtt, sem azt követően arról, hogy valaki beszélt volna ilyen típusú szisztematikus kampányról amelyet észlelt volna, mondjuk templomba járó emberként, de nem feltétlenül George Aquinát elkötelezettként. Tehát számomra ez is egy kérdés, hisz gyakorlatilag nincsen erre utaló, mondjuk azt, hogy bizonyíték, hogy ez megtörtént volna ennek a formáival, illetően, hogy az egyház mint kampányügynökként működött volna, erről senki nem beszél.
Igen, tehát elképzelhető, hogy volt erre utalójel, csak hogy nem vette komolyan senki, hisz annyira ismeretlen volt Colin Georgescu. Most az a kérdés, hogy mi az, amit most látunk, mert hogy van egy elmélet, mi szerint amikor már nincsenek vezetőink, akkor keresünk magunknak megmentőt, és hogy az emberek megmentőket kerestek, és megtalálták Colin Georgescut. Tehát, hogy a köztiszteletben álló politikusok nem tudtak, nem akartak a választópolgároknak az igényeire reagálni, és hát akkor ott volt az, akitől kaptak empátiát, szóban megoldási ígéretet, illetve ezt olyat mondott, amit ők hallani szeretnek. Lásd, de Ukrajnában nincs is háború, hisz nem voltunk ott, a holdra szállás valóban nem történt, meg most már azt várom, hogy eljutunk a lapos földig.
Hát az nincsen kizárva, csak nem tette fel senki a kérdést neki, de alapvetően én úgy gondolom, hogy egyrészt az egyértelmű a diagnózisban, hogy a politikai beszédmód annak van egy, hát egy politikailag korrekt struktúrája, tehát a napirenden kívül kevesen vállalnak fel kényes kérdésekben más a politikai elit szintjén, a fősodor vonalhoz tartozó politikai elit. Tehát tipikusan nem vállal fel vagy olyan témát, amely hát kényes téma, vagy olyan álláspontot, amely hát nem felel meg az általános elvárásnak. Lásd, azért közvélemény szintjén van egy megosztottság azt illetően, hogy hogyan, milyen formában vehet részt Románia Ukrajna támogatásában. Van egy megosztottság annak kapcsán, hogy milyen legyen a viszony, milyen sebességű Európában, hogyan kapcsolódjanak be. Van egy vélemény annak kapcsán, hogy végső soron a megalázottság jelent, megalázó formájú, ahogyan a Schengen kapcsán elhúzódó vitában kezelik Romániát, mint entitást, és hát indirekt módon magát, amit a román népként értelmezhetünk. És ennek kapcsán egyáltalán csak a szalonképes vélemények, a szalonképes felvetések jelentek meg, keveset beszéltek erről, és alapvetően nyilvánvalóan az emberek egy része úgy érzi, hogy az ő véleményéről nem beszél senki. De ennél talán még rosszabb volt, ami lezajlott a román politikai elit szintjén, az a típusú politizálás, amelyben a politikusok egyfajta kompromisszum kötés szintjén megpróbálták elérni azt, hogy bebiztosítsa a két fősodró párt, bebiztosítsa a hatalmát, ugyebár még az Európai Parlamenti választásokon együtt indulnak, aztán utána ősszel hirtelen összevesznek, hogy jobbról és balról mobilizáljanak, tehát magyarán egy nagyon színjáték ízű politikai rendszerként működtetik az egész. És akkor nyilvánvaló, hogy ilyen, ebben a rendszerben az embereknek, hogyha valaki azt a napirendről beszél, ami ott van azért a levegőben, csak hát, hogy nem mernek hozzányúlni a fősodratú politikusok, olyan kulcsszavakat és kulcsmondatokat használ, mert azért koherens diskurzusról egyáltalán nem beszélhetünk ebben az esetben, hanem sokkal inkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen pszichedelikus-szerű szófelhő felhasználásáról beszélhetünk, amelyben azon témák mentén, amire az emberek érzékenyek, és amire nem kapnak megfelelő választ, vagy megfelelő tematizációt a fősodratú politikától, ebben a szófelhőben felvillogtat ilyen típusú szavakat, kifejezéseket, témákat, amellyel jelez valamilyen típusú irányt, jelez valamilyen típusú állásfoglalást, ezt nem viszi ki teljes mértékben majdnem sosem, és ezek a fajta, hát mondom, ez a fajta szófelhő villogtatásban egy erős érzelmi helyzetet tud kelteni, és amúgy is van egy karizmatikus beállítása a különböző képekben, a különböző megjelenésekben. Tehát igenis ez a fajta erős érzelmi politizálást, amely során, mondom, egyebet nem csinál, csak felvillantja azokat a szavakat, azokat a kifejezéseket, amelyekről az ember úgy érzi, hogy válaszok arra, amiről ők gondolkodnak, kételyeket fogalmaz meg olyan dolgok kapcsán, amit az emberek számára nem mindig érthetőek, és nem mindig egyértelműek, egyáltalán van-e vírus, vagy nincsen vírus, hogyan működött ez az egész történet. Tehát a társadalomnak a különböző traumáit, sokkos állapotait, amit racionálisan nem tudnak feldolgozni, ezek kapcsán is villogtat képeket. Alapvetően nem tudunk semmit a pontos politikai elkötelezettségeiről, céljairól, behagyazódásairól, hálózatáról, akikkel együttműködne esetleges nyerőhelyzet esetében, de alapvetően az embereket nem is érdekli, mert tulajdonképpen elfordultak a fősodratú politikától, és felfedeztek magunknak valakit, akik az ő nyelvükön beszél, az ő nyelvük alatt mondom, pontosan ezt értem, hogy azt a fajta nem felvállalt napirendet, napirendre tűzi, beszél erről, és megfogalmaz olyan véleményeket is, amelyeket nem tartanak szalonképesnek, amelyek, mondom, különböző formákban, legalábbis kételyek szintjén, vagy a lehetséges alternatívák szintjén benne vannak a közgondolkodásban. Teszi mindezt nem úgy, hogy hosszú beszédekben racionálisan kifejt valami véleményeket, hanem különböző erős képekkel és megfelelő szóvirágokkal tulajdonképpen, mondom, csodálatos volna, ha végignéznénk azt a szófelhőt, amelyet használ. És ez így nagyjából elég is az embernek, hiszen mostani kommunikációban, a politikai kommunikációban eddig ők egy erős, meggyőző diskurzusnak voltak kitéve, amelyben hát tulajdonképpen az elitek azok elég dominánsan képviseltek egy álláspontot, és azt hosszasan fejtették ki. Itt meg csak úgy sejtetik, hogy akkor tulajdonképpen ebbe az irányba gondolkozunk. Alapvetően az ukrajnai kérdésben sem foglal úgy egyértelműen állást, hogy azt számon lehessen kérni, hanem rákérdez a riporter hölgyre, hogy ez ott volt, tudja, hogy mi van ott? Egyáltalán van-e úgy háború, ahogyan mondják, hogy magának a médiának a dominanciáját kérdezi meg, és játszik ezzel a fősodratú klasszikus médiával, amelyet tulajdonképpen tudatiparként tüntet fel, de mindezt csak indirekt módon teszi, annélkül, hogy ezt valamilyen fajta diskurzív módon kifejtené tegnapi sajtótájékoztatóját, és pontosan ezt csinálta, médiával egyet konfrontálódott, és jelezte, hogy önök úgyis tudják mindenre a választ, ez egy tudatipar, tehát mindez nagyjából az, amit a hétköznapi ember gondol, de annélkül, hogy ő kifejteni ezt, mondom, a szokásos racionális, meggyőző, érvelő, lehengerlő módba, ami az elitekre azért általában jellemző, és hát nagyjából ehhez képest mondom, ő csak ilyen attitűdökben, szóképekben, helyzetekben, kételyek felvillantásában próbál valamit jelezni, vagy olyan típusú megfogalmazásokban, amelyeket sokkal inkább metaforák, mint egyértelmű leírásai egy helyzetnek, egy véleménynek.
Akkor, amikor Călin Georgescu győzelméről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ezzel párhuzamosan a mainstream pártok nagyon-nagyon csúnyán leszerepeltek. Kérdés azonban, hogy ugyanilyen csúnyán leszerepelt az oktatási rendszerünk is? Mert hogy egy olyan ember nyerte az államfőválasztások első fordulóját, aki a legionarizmusról beszél, egy olyan ember, aki tagadja a holokausztot. Tehát kérdés, hogy tanítottunk eleget a kommunizmusról, a legionarizmusról. Románia egy része, mintha nem tudná, hogy mi is részesei voltunk a holokausztnak, mintha Románia egy része az államfőválasztások első fordulója után, legalábbis ez látszik, hogy nem tudná, hogy egész Európában, Romániában tartott a leghosszabb ideig a roma rabszolgasság. Tehát vagy nem tudjuk, vagy nem tanították ezt meg?
Azért tisztázunk egy dolgot, de szerintem egyrészt Georgescu egy teljesen gyorsan felfutó új személy, és nagyon sokan szerintem, akik rászavaztak, azok nem azért szavaztak rá ezért az összkép miatt, ami most már kezd kialakulni róla, kezd kialakulni a, hát az őt követő emberek bizonyos és a nyerességén meghökkenő emberek számára kezd kialakulni egy ilyen típusú összkép, de azért nagy valószínűséggel, és az a mód, ahogyan az algoritmus működött a TikTokos kommunikáción, nagy valószínűséggel ezek a vonzatok egyes emberek számára, és egyes vonzatok egyes emberek számára jutottak el, és, nem, és nagy valószínűséggel úgy kell elképzelni, hogy volt egy összkép George Scrooge, hogy akkor ő most neki vannak ilyen típusú szimpátiái, mint a legionarizmus, hogy neki vannak ilyen típusú vélekedései, amelyek féltudományosak, neki vannak olyan típusú, mit tudom én, nagyon konzervatív elképzelései a férfi-női szerepekről, tehát ilyen szempontból nagy valószínűséggel az emberek kaptak-e felvillanást, látták, hogy ez egy szereplő, ebben a felvillanás lehet, hogy semmi köze nincsen ezekhez a témákhoz, az is lehet ezt a felvillanást, az algoritmus úgy osztotta ki, hogy az összhangban legyen az egyénnek valamilyen típusú más kételjeivel, elképzeléseivel, elgondolásaival, amelyeket hát úgy nagyjából be tudunk azonosítani a mostani digitális érában, tehát nagy valószínűséggel valaki azt kapta meg, hogy ez egy hívő és sportos ember, és egy ilyen egészséges életmódot támogató személy, és nem tudott semmit arról, hogy ez a személy más esetben, más kontextusban nyilatkozott a történelemnek a nagyon érzékeny, de azért történelmileg egyértelműen leírható vonatkozásairól, mint a regionalizmus. Tehát nagyon valószínű, nagyon érzés, hogy ez a fajta felvillanó képek formájában és nyomán döntő ezeknek érzelmi hatása alatt levő személyek, ezek nem próbáltak rekonstruálni, rákeresni, hogy akkor mit is nyilatkozott ő ezelőtt, mit tudom én, két hónappal vagy két évvel, milyen is a CV-je, hogy is néz ki pontosan, stb. Volt egy általános benyomások, és ezen benyomások alapján döntöttek, és ezeket a benyomásokban nem ez az összkép jelent meg, mint ami most körvonalazódik róla, és most hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fősodratú média diskurzus, és mint próbálja ezt, hát egyrészt gyorsan ellenfordítani, másrészt a közvéleményt meggyőzni arról, hogy döntéseiben ennek az összképnek megfelelően kellene tegyen. Tehát én nem tudnám azt mondani, hogy az oktatási rendszernek ilyen szempontból a kudarca, sokkal inkább annak a kudarca, hogy az oktatási rendszer, hogyha már erről beszélünk, hogy az oktatási rendszer nem készíti fel az egyéneket egyfajta tudatosabb, nem is médiafogyasztásra, hanem a média hatásoknak a tudatosítására. És annak, hogy legalábbis vannak olyan típusú döntéshelyzetek, amelyben ez mindenképpen az új médium, mint nagyon hatékony tudatipar tud működni, és hogy tulajdonképpen hogyan kell ezt valamilyen szinten tudatosítani és viszonyulni ehhez. Tehát az oktatás kudarcaiban nem azok a konkrét toposzok, témák, amiket itt most már felderítenek, nem ezek esetében látok én kudarcot, mert nem hiszem, hogy mindenki úgy gondolkozna magáról, hogy akkor ő is a legionalista szimpatizáns, az a 2 millió ember, aki rászavazott, hogy ő legionalista szimpatizáns lenne, hanem sokkal inkább az, hogy ez nem találkozott azzal, hogy neki volt egy ilyen véleménye. De mondom, itt a kudarc az arról szól, hogy ebben a világban, amelyben a tudatiparnak a technológiái egyre kifinomultabban működnek, ebben a világban nincsenek felkészülve különböző generációk, és itt nem csak idősekről beszélek, vagy minden generációról beszélek, nincsenek felkészülve arra, hogy rádöbbenjenek, hogy tulajdonképpen különböző eléggé fontos döntéseiket ez a fajta hát, tudatipari technológiák hogyan befolyásolják. Tehát én itt látok egy ilyen típusú kudarcot mindenek előtt. Természetesen, hogyha a második fordulóban, miután ezt az összképet kialakítjuk, utána ez valamilyen szinten nem lesz hatékony, és jelentős lesz a támogatása, nem beszélek se győzelemről, sem másról, hanem ez a támogatás tovább növekszik, és nagyon-nagyon jelentős közvélekedést fedezhetünk fel mögötte, akkor meg tulajdonképpen az emberek miért döntenek így, vajon azért-e, mert pontosan az ellen reagálnak, amit elitizmusként hívunk, és amiben hiába vázolják azt, hogy valaki milyen típusú személy, mert eleve abból a modellből indulnak ki, hogy ezt csak támadják, csak rossz akaróit. Ne feledjük el, az amerikai választásoknál is látványos ez a dolog, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen típusú publikus személyről beszélünk, a támogatói úgy is azt gondolják, hogy azért beszélnek róla így, mert támadják, mert ő jót akar, és olyan mindegy, nem is kell meghallani, amit róla beszélnek, és hát egyre inkább ezt a fajta kommunikációs felépítményt azért egyre többen használják különböző politikai mezőnyben, ez egyre gyakoribb, hogy alapvetően egy-egy személy negatív megítélését annak tudják be, hogy politikai ellenfelei uralják azt a médiát, a médiának azt a szegmensét, amely ezt a személy támadja, és tulajdonképpen bármit mondanak róla, az irreleváns. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni, hogy ezt a konstrukciót sikerrel építi fel Georgescu. Még egyszer visszatérek, a tegnapi sajtótájékoztatóként beharangozott végső soron sajtó esemény során pontosan ezt a felépítte, amikor a sajtó körülötte kiabált, követelőzött, mondott mindenfajta dolgot, ő meg csak arra kért, hogy meghallgatják őt, és ez a fajta konstrukció tökéletesen működik, és úgy tűnik, hogy ez a politikában ilyen szempontból ez most már egy bevált recept volt, és van még erre példa, csak most már nem térnék ki más politikai térségekre, mert gondolom, hogy így is érthető. És én attól félek, hogy ez sokkal inkább fog hatni, ez a fajta gyors konstrukció, hogy hát nincs ellenséges sajtója van, és amit a sajtó mond, azt nem kell elhinni, eddig se hittük el, és hát ellenséges sajtója van, és rájátszik nagyon is erre a történetre, és hát sajnos akkor ebben a dologban főleg a tradicionális média hát nagyon nehezen tudja eljuttatni az üzenetet arról, hogy itt tényleg egy választásnak nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek, és gondolkodjunk el ennek a személynek a véleményvilágáról, arról, hogy mit képvisel ő, és arról, hogy akkor esetleges hatalomba kerülése esetén milyen típusú politikai váltás következhetne be itt Romániában.
Dr. Horváth István, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Szociológiai Intézetének a professzora, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az államfőválasztások első fordulóját Călin Georgescu nyerte. Călin Georgescu, aki hát a Kárpátokon belüli régiókban 6 megyét vitt el, Szeben megyében például 26,35%-ot szerzett, de ővé Besztercen, a Szód megye, Arad, Máramaros, Hunyad, Fehér megye, tehát itt ő kapta a legtöbb szavazatot, és a második legtöbb szavazatot kapta Kovászna, Maros, Bihar, valamint Szilágy megyékben, és hát ezek között a szavazatok között minden bizonnyal vannak magyar szavazatok is, és ha megnézzük a közösségi médiát, nagyon-nagyon hamar szembe jönnek velünk azok a magyar kommentelők, akik igazából Călin Georgescu pártját fogják, és épp az, amit itt az imént a tanár úr mondott, hogy hát ha a nyugati sajtó azt mondja róla, hogy rossz ember, ha a hagyományos sajtó azt mondja róla, hogy rossz ember, akkor minden bizonnyal csak jó ember lehet, és hát már magyarországi véleményvezérektől is hallottunk olyat, hogy hát az a fajta magyar ellenes álláspont, amit képvisel, az a fajta nacionalista álláspont, az nagyon-nagyon hamar át fog fordulni, és ő igazából csak a saját nemzetét szereti, és nem, nincs semmi problémája a magyarokkal, a romákkal, vagy másokkal.
Igen, ezek a fajta vélemények, ezek így körvonalazódnak, és hát ez egyrészt nyilvánvaló, mert mondom, itt olyan egyértelmű állásfoglalások, amiben kimondjon valamit. Ilyen érzékeny témák, amiben megosztóan ezt rajta számolását egyértelműen kérni. Természetesen voltak régebbi interjúk, amiket számon kérnek, csak most a kampánybeszéd módjáról beszélek, és azokról a képekről, amiket felvillantott magáról, elkészített magáról, és ahogyan most a nyilvános szereplései vannak, nagyon nehéz őt úgymond a szaván fogni. Tehát ez az igazság, hogy nagyon nehéz őt a szaván fogni, mert hát, mit tudom én, mikor a női elnökről kérdezik, hát akkor ő elmond a nőkről mindenfajta klasszikus konzervatív szerepet, sugallja azt, hogy hát egy nő nem igazán lehet elnök, de úgy egy az egyben nem lehet azt mondani, hogy azt mondotta ő, hogy ez nem lehet. Valószínűleg, hogyha rákérdeznének a magyarokra, akkor elmondaná, hogy ő mindenek előtt azt mondja, hogy a Romániát és a románokat kell szeretni. És hát ezekben a válaszokban, amelyben az egyértelmű állásfoglalást mindig kikerüli, az egyértelmű viszonyulást, amiben feketén-fehéren elmondja, hogy akkor neki ebben a kérdésben ez az álláspontja van. Amit hát ilyen kampányüzemmódban általában ezt várnak el az emberek, hogy foglaljon állást olyan típusú aktuális kérdésekben, ami a közvéleményt érdekli, ezekben ő nem foglal állást. És ilyen szempontból ő csak egy ilyen nagyon általános dolgokat mond el, és többnyire megpróbál egy pozitív végkicsengést adni, hisz ugyebár amikor a női elnökről kérdezték, akkor ő azt válaszolta, hogy tulajdonképpen a nő az a teremtésre, az élet teremtésére alkotott személy, és még sosoron egy pozitív metaforában mondja el, hogy hát a nő maradjon a konyhába és a bölcső mellett, de ez egy pozitív metaforában mondja el. Ő olyant nem mond, amiben egyértelműen azt lehessen mondani, hogy például valamilyen kisebbségek ellen lépett fel, hanem ezeket a fajta pozitív fordulatokkal beszél arról, hogy hát a gazdaságpolitikában nem annyira arról, hogy különböző globalizáció ellenességről beszél, hanem Románia erőforrásainak a maximálisan és sokkal hatékonyabb kihasználását hangsúlyozza ki ezekben a kérdésekben. Természetesen kitűnik belőle, és kihallja, aki elemzőként próbál viszonyulni hozzá, és a régebbi állásfoglalásait és a régebbi döntéseit, meg a régebbi pályafutását nézi. Ez egyértelműen kizeng belőle egy antiglobalista, de ő pontosan azt mondja, hogy ő egy szuverenista módon, ő tulajdonképpen azt akarja, hogy hatékonyabban használjuk fel az itteni erőforrásainkat. Ő nem azt mondja, hogy tulajdonképpen gazdaságilag el kell szigetelni Romániát, hanem azt mondja, hogy Románia ötször többet tud termelni élelmiszerben, mint amennyi Romániának a fogyasztása. És egy tudatni ilyen típusú gesztusa van, és pontosan ezért nagyon nehéz azt mondani, mert persze, hogy kihalljuk, persze, hogy történelmi analógiák mentén tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta autoritér, erős hazafiságot megcélzó attitűdök, azok előbb-utóbb kijelölik konkrétan azokat az ellenségeket, akiket meg kell semmisíteni, aki ellen tudják mozgósítani a táboraikat, és ezek az ellenségek általában azok, akik gyengék, azok, akik történelmileg is ellenségek, azok, akik a közvélemény szempontjából amúgy sem kedveltek. Hát ami azt jelenti, hogy ez egy kódolva van egy ilyen típusú hatalomszerzés esetén, hogy ezek között az ellenségek között ott lesznek a zsidók, akik nincsenek is itt igazából, de mindegy, ott lesznek majd a zsidók, ott lesznek majd a magyarok, ott lesznek majd a szexuális kisebbségek, és hát lesznek még egy páran, csak hát ez így egy az egyben nehéz őt mostani ebben a beszédmódban szaván fogni. Igen, aki koherens módon kielemzés személyisége, megnyilvánulásait látja, régebbi interjúit erőveszi, felépíti, stb. Igen, tudja keretezni ezt a személyt, le tudja vonni ezeket a következtetéseket, csak mondom, ebben a világban, ahol a kommunikációban egy kétpercesnél hosszabb beszédmód az emberek számára már nem mond semmit, mert egyszerűen nem nincs már, ettől eltávolodtak az emberek ettől. Tehát egy kétpercesnél hosszabb beszédmód, amelyben koherensen próbálnak kifejteni valamit és bemutatni egy összképet egy személyről, és az összkép jegyében értékelni a személynek egy-egy pontszerű megnyilvánulását, azt a két percet, amit az emberek hajlandóak megnézni, ez már sajnos ebben a világban, ebben a média világban ez már nem hatásos. Az emberek egy jó része számára ez már nem lesz hatásos. Tehát itt ez a probléma, és ezt nem mérték az emberek, és itt megint egyfajta elit hókusz-pókusznak tartják, hogy akkor igen, ti jobban értitek a világot, mint mi. Én láttam, hallottam, amit hallottam, láttam, amit láttam. Soha nem láttam, hogy azt mondta volna, hogy ki a magyarokkal az országból, hogy gyógyszeres kezelésnek kell alávetni a melegeket, tehát én ilyet nem hallottam, ilyen hülyeséget sosem mondott, ezt így nem mondta ki, és alapvetően lehet, hogy végignéz 3-4 ilyen kétperces történetet, amiben tényleg ilyesmi nincsen, hanem valószínűleg, hogy alapvetően pozitívan, keretezetten foglal állást különböző dolgok kapcsán, és ez a fajta pozitív keretezés, ez a fajta metaforikus megfogalmazása pozitív keretezésnek, és amikor a képi világról beszélünk, eléggé jó minőségű beállítások, és eléggé jó fésült figuráról beszélünk, tulajdonképpen amikor ezt halljuk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem veszélyes alak, ez nem tűnik veszélyes alaknak, hisz egyáltalán senkiről semmi rosszat nem mondott.
Ez a báránybőrbe bújt farkas típusú megnyilvánulás, ez ránk, erdélyi magyarokra nézve mennyire veszélyes, és azért kérdezem ezt, mert nagyon sokan már a 2000-es évek Kornéliu Vadim Tudori összecsapását vizionálják itt. Tehát, hogy ez egy olyan, mint amikor Kornéliu Vadim Tudor felemelkedett 2000-ben. És hogyha megnézzük, még ennél is nagyobb a népszerűsége Călin Georgescu-nak, ha összeadjuk a George Simeonéval, hisz az Aurral együtt 37 plusz százalék fölött vannak.
Igen. Kérdés az, hogy mennyire összeadhatok olyan szempontból, hogy aki George Simeonra szavazott, az egyértelműen profi, és itt már egy olyan pártra, egy olyan mozgalomra, egy olyan személyiségre szavaz, akinek egy egyértelmű profilja van, akit jól lehetett követni, és ott már az a fajta, hát mondjuk azt, hogy egy benyomáskeltés alapján történő rápecsételés már nem feltétlenül jellemző, hanem aki rászavazott, az már valamennyire elkötelezettebben gondolkozik, gondolom, a történetről. Míg az új fiú esetében azért feltehető, hogy pontosan az összkép hiánya és ezen fajta impressionisztikus benyomások alapján történő szavazás, protest szavazás, ez inkább jellemző ebben az esetben, tehát az összeadás valamilyen szintén jogos, de kérdéses az, hogy úgy mechanikusan hogy összeadhatjuk és két különböző közönségről beszélünk. Itt a probléma az, hogy egy ilyen típusú rendszerben vannak olyan, miért veszélyes ez, és szerintem Vadim Tudorról azért nem azt mondom, hogy talán szerintem Vadim Tudor egyértelműen ellenségképből táplálkozott, erős ellenségképből táplálkozott, erős kijelentésekkel és fenyegetőzéssel lépett fel, nagyon hangosan, habzószájjal politizálva, tehát egy teljesen negatív személyiségként lépett fel, és ez volt a nyilvános képe, ahol már nem tudom, ő volt-e, vagy másik ilyen típusú népvezér, most neveket emlegessünk, aki tömeges kivégzésekről is beszélt, tehát egyáltalán egy olyan típusú politikai nyelvezetben viszonyult, amiben egyértelmű volt az, hogy ez egy negatív figura, és az ellensége is egyértelműek voltak, és a fenyegetettség is egyértelmű volt. Itt sokkal inkább ebben a típusú populista, nacionalista fordulat esetén, itt sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy vannak dolgok, amelyek a mennyiség szempontjából mi mindig nem örvendene konszenzuális támogatásnak, sőt, nagyon alacsony a támogatottsága általában a kisebbségvédelmi rendszernek Romániában. Tehát elkezdődően a parlamenti képviselet jogosultságától, amire nem lehet azt mondani, hogy ezt a román többség egy demokratikus vívmányként értelmezi, hogy a kisebbségek, pontosabban etnikai pártok is jelen lehetnek a Románia parlamentjére, arról nem is beszélek, hogy a preferenciális támogató bejutása kisebbségek esetén. Tehát ez egyáltalán nem örvendés, sokan vitatják ennek a jogosultságát, de hát a fősodatú politika nem nagyon nyújt hozzá, a kisebbségi nyelven történő oktatás, egyáltalán önmagában a különböző kisebbségi intézményrendszer, mint egyfajta párhuzamos intézményrendszer, ami főleg a kultúrában és az oktatásban ez eléggé jelentősen jelen van, egyáltalán kis nyilvános kisebbségi nyelvhasználat, tehát a nyilvános, tehát nem a félhivatalos, amit a önkormányzatokban lehetséges, hanem egyáltalán a nyilvános kisebbségi nyelvhasználat. Ezek olyan típusú dolgok, amelyek pontosan azokban vannak, amelyben a Romániában azért 90-es évek során kialakult egy konszenzus, és főleg az ilyen típusú Vadim Tudor féle nagyon erős, agresszív fellépés kapcsán, hogy akkor ez a Romániában van egy ilyen kisebbségi támogatói rendszer, amelyikhez az úgy azért a pártok többsége, ha tetszik nekük, ha nem, nem nyúl, erről nem nagyon beszélünk, kivételes esetekben vetjük fel ezeket a dolgokat, ezért volt annyira meghökkentő, amikor a Johannes a Jó Napot beszédével belépett, és hát egy fősodratú politikus ugyebár ismét egy ilyen típusú keretezésben lépett fel, ami pontosan azért volt sokkoló, mert inkább kivételesnek számított a 2000-es évek fejleményei után, tehát az utóbbi, hát mondjuk az majdnem két évtized jegyében. Tehát alapvetően ezek kapcsán, ismét ugyanaz van, mint más napirendek kapcsán, a kisebbségek kapcsán, hogy a közvélemény nincsen meggyőződve többségében, hogy ez egy helyes követendő, a demokratikus minimumhoz tartozik, inkább vívmány ez a fajta multikulturálisnak is nevezhető rendszer, mint egy teher, hanem kételjeik vannak, fenntartásaik vannak, csak hát ezek a fenntartásokról a politikában nem beszélünk, kivételesen, ha beszélünk, aztán meg, hogy felborítani ezt a rendszert, ez így fel se vetődik. Nyilvánvalóan ilyen típusú fellépésekről beszélünk, hisz gyakorlatilag ennek a politizálásnak pontosan ez a lényege, hogy amiről fősodratú politika nem beszél, amit nem vet fel, amit nem tesz vitatárgyává, amit egyszerűen, amiben a közvélemény kételkedik legalábbis, és nem teszi vitatárgyává, ezt ő behozza a napirendre, és akkor majd megtörténik, hogy ezt is valamilyen pozitív szempontból el tudja mondani, hogy miért kell valami rosszat tenni, csak természetesen még nincs hatalmi döntés helyzetben, és mondom, ez a fajta beszédmód, hát ez a fajta cukormázas negatív viszonyulás, amely alapvetően úgy fogalmazódik meg, mint egy pozitív világkép, ebben az egész rendszerben tulajdonképpen ez a veszélyes a jövőre nézve. Tehát ez egy probléma.
Tanár úr, zárásként az államfőválasztások első fordulója után azt látjuk, ismétlem magam, van egy közel 40%-os szélsőséges réteg Romániában. Hogyha ehhez még hozzáadjuk a Diana Sosoek táborát, akkor ez még magasabb szám. Mit vetít ez előre a következő választásokra nézve, ránk erdélyi magyarokra nézve?
Azt nem mondanám, hogy van 40%-os plusz Sosoek, mert Sosoek nem vett részt az elnök választáson, tehát valószínűleg a szimpatizánsai inkább átmentek ehhez a Georgescu-hoz, hogyha így gondolkodunk. Tehát viszont azt lehet mondani, hogy egy 30%-os kiinduló pontról Romániában mindig mérték azt, hogy körülbelül 25%-os azoknak az aránya, akik egyfajta autoritér viszonyulás jellemző, akik inkább támogatják a szélsőséges megoldásokat. Ez tényleg felmehetett egy ilyen 30%-ra, akár 35%-ra is. Kérdéses az, hogy ez a fajta kommunikációs rend, ez tud-e hódítani, tud-e tovább növekedni. Hisz nagyjából azt látjuk, hogy a közvéleménynek egy jelentős része ennek a fajta kommunikációnak kezd bedőlni. Abból kiindulva, hogy a régiek leszerepeltek, és jöjjenek az újak, ebből kiindulva egyszerűen emberek inkább büntetésként is azt mondják, hogy hát utána az özönvíz, sokan osztják meg azt a mémet, amint két dinozaurusz beszélget, és mondja, mivel én változást akarok, a meteoritra szavazok. Hát körülbelül ugyanilyen logikában ez a félelmetes, hogy az a 35%, tényleg 30-35%-os, mondjuk azt, hogy szélsőségre hajlamos réteg mellett lesz-e az a 15%-os réteg, aki annyira szeretné büntetni a fősodratú politikát, hogy azt mondja, hogy jöhet akár az özönvíz is, de legalább megmutatom nekik, hogy mi lesz, hisz ő nem érzi magát veszélyeztetve, hisz gyakorlatilag, még egyszer elmondom, ez a személy, ez nem úgy nagyon nehezen fogható szaván, olyan értelembe véve, hogy valaki iránt ellenségesen viszonyuljon, És ilyen szempontból én ezt látom nagyon veszélyesnek, hogy igenis lesz az a 15%, aki a változást annyira akarja, hogy ennek a fajta kommunikációs rendszernek, ami most hirtelen kialakult és nagyon hatékonyan működik, ennek bedőlve nagyon hamar meg is teszi ezt a változást, és utána lehet, hogy az lesz, hogy meg fogja bánni, de hát tudja, én azt szoktam mondani, hogy Kolozsváron én a Monostoron értem, amikor Funár regnált, és a Monostoron egyetlen egy ember se volt a szomszédaim közül, akik mind román emberek volt, aki azt mondta volna, hogy ő Funára szavazott, pedig mind rá szavaztak. Ez nagyjából ettől félek, hogy ez a fajta felelősséghárítás fog bekövetkezni utána nagyon hamar, de akkor már késő lesz esetleg.
Legyen ez a zárszónk dr. Horváth István, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Szociológiai Intézetének professzora. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.